Ezen a szombaton a mózesi könyvekből, a harmadik Mózes harmadik könyvének a 25. fejezetétől, főképpen a szombatról, pontosabban a szombat évről és a kőzengés évről, a 49. évről, a jóveli évről szól a heti szakasz. Azonban ettől eltérően Jeremiás könyvében van a profétai rész, amit magam is csodálkoztam, hogy a szombatokhoz nem kapcsolódik, de mégis sok-sok üzenet van számunkra. Így Jeremiás könyvének a 16. fejezetének a vége, és egészen a 17. fejezetnek a 14. verséig tart. Nem olvasom el az egész profétai részt, bár már az első versében csodálatosan szép ígéret van, akár már csak ezt egy verset kivenném, olyan szép pozitívot tudnék mondani. El is olvasom azért, ó Uram, én erősségem, én bástyám és menedékem a nyomorúság idején, hozzád jönnek majd nemzetek a föld határairól, és ezt mondják, bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink, és hiába valókat, mert nincs köztük segíteni tudó. Hát ha valami evangélium, és lehetne ebből nagyon-nagyon pozitív predikációt is elmondani, akkor már ez a vers is nagyon pozitív, hiszen mindenki arra vár, hogy legyen ébredés, mindenki azt várja, hogy ne az iszlám terjedjen, hanem a kereszténység, sőt erről tesznek is minden szinten, és tényleg, hát ígéret is, hogy ez meg fog történni, csak hogy szeretnénk minden cselekvés és minden akarat és minden egyéb megértség nélkül ennek mindjárt részese lenni, hogy halleluja, jönnek, térnek meg. Ennek természetesen megvannak a különböző formái, amikor írják, hogy itt térnek meg Kínában, meg Dél-Amerikában, meg keresztben, hosszában, világon, mindenhol. Csak van egy probléma, hogy ugyanez nem érvényes Közép-Európában, és ugyanez nem érvényes még Budapesten vagy Magyarországon. Ez mind nem érvényes. Az érvényes inkább a 17. vers, és nem akarom negatívra, vagy 17. fejezet üzenete, nem akarom negatívra fordítani, de figyelmeztetésként hadd legyen itt. Júdavétke vastolla, gyémánthegyen van felírva, fel van vés a szívük táblára és az oltárok szarvaira. Mivel, hogy megemlékeznek fiaik az ő oltáraikról, a séra a bálványairól, a zöld fák mellett és a magas halmokon. Már is kezdhetném akár a karácsony üzenetét, hogy ott van a karácsonyfa, mint zöld fa, és azt szokták imádni karácsonyonként. Ismerek ilyen tanítókat és tanítást, amikor innét vetítik ki a karácsonynak a bálványimádását például, mint a karácsonyfának. Azonban inkább az első vers itt a 17. fejezetben az, ami számunkra több, mint egy leírás. Vastollal gyémánthegyen van felírva Júda vétke. Miért vastollal? Azért, mert ilyen gravírozási módon csak a kőbe szoktak belevésni valamit. Csak kemény dologban, és az embernek a szíve, itt Júdának a szíve, annak, amelyik Istenhez hű maradt, és mai zsidó, júdobeli szóban megtalálhatjuk ezt a fogalmat, bizony úgy megkeményedett a szíve, hogy vastollal van bele, gravírozva, hogy a mai nyelvet mondjam, gyémánthegyel van felírva. Itt van a valódi helyzet, igen, mai pillanatban is, a mi szívünk az elég érzéketlen. És Isten nem azt mondja, hogy kőszívetek van és kicserélem, hanem bekövesedett szívek vannak, hiszen az ígéret az arról szól, hogy a kőszívet kicseréli hús szívre, amire beleír az ő törvényeit. De jelen helyzetben inkább azt látom, hogy igen, Istennek működni kell, és működik ma is a tollhegye, ami bizony gyémántból, vidi a keménységű gyémántból, vési a mi szívünkre a törvényt, hogy akármilyen kemények is vagyunk, Isten belevési. Ez meg a magában egy pozitív dolog. Nem azt mondja, hogy halljál meg, nem azt mondja, hogy viseld a bűneidet, hanem pontosan arról szól, hogy beleírtam a szívedbe. Amikor kevés szíved van, akkor is ott a törvénye. Tudod te azt a törvényt. Ott van minden embernek a szívében Isten törvénye. Azonban ennek a bibliai résznek mégis a sokat ismert részét folytatom az 5. verstől. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávolodott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hang a fa pusszába, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanna lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökerét, és nem fél, ha hőség következik. És a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik, családabb a szív mindennél. és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Én az Úr vagyok, az, aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint, és cselekedetek gyümölcse szerint. Mint a fogoly madár, amely fiakat gyűjt, amelyeket nem ököltött olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán, az ő napjának felén elhagyja azt, a halál akkor pedig bolondá lesz. Ó, dicsőség trónja, kezdettől fogva a magasság a szentségünknek helye. Izraelnek reménysége, Úram, kik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét. Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem. Ez a bibliai rész igen sok-sok üzenetet van benne. Legyen mindjárt az első, hogy átkozott az a férfi emberbe bízik, és a testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávolodott az ő szíve. Mert olyan lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány, lakatlan földön. A hangafa körülbelül hasonló az, ami nálunk is lent, az a rónaságban lent, a dél, az alföld tudat, hisz a közén ismerős ördögszekérnek hívja a magyar nyelv. Tehát az a bokor jellegű növény, mondjuk aznak, hogyha már mezőgazdasággal kapcsolom, olyan növény, amelyik elszárad, és ilyen gombócként, ilyen nagyobb gombócként, ha fújja a szél, akkor görög a pusztán. Sokszor ijesztő, mert nem tudja sokszor az ember, hogy mi az a foszilabdánál nagyobb méretű valami, ami a legkisebb szélre is görög arra fele. A méretét tekintve úgy néz ki, mintha nagy lenne, de közben egy pihekönnyű, elszáradt kóró, egy tövises kórónak a maradványa, kiszáradt maradványa. Olyan lesz az ember, aki, ahogy mondja itt a bibliai vers, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávolodik az ő szíve. Az a férfi, hát bizony ki kell mondanom megint csak azt, hogy a Biblia természetesen patriarkális rendben, a teremtés rendjében íródott és gondolkodik a Biblia írója, és a maga kijelentések is így szólnak, hiszen a férfi az, akinek döntésképessége erősebb a nőnél, nem uralkodó jelleggel, de Isten így teremtette, hogy a férfinek kell viselni a döntéseket és annak a következményeit, és a férfiről szól, mint aki gyakorlatilag racionálisabb, és volt legalábbis régebben, a Biblia időben mindenképpen, és a férfiről beszél, és itt egyértelmű, hogy férfiről van szó, kizárólag, mikor az ember erőjébe, emberébe bízik, az az átkozott, hiszen nőknek a teremtésnél fogva általában, és teremtésnél fogva a fizikuma azért mindig is gyengébb. Több oknál fogva, de teremtésének mindenképpen törékenyebbek a nők, így is szoktuk mondani. Átkozott, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét. És itt egy pillanatra megállok, átkozott az a férfi, aki emberbe helyezi a bizalmát. Magyarul Istennél tesz embert, Istennél teszi valamelyik embert, csak hát az ember az ott kezdődik, hogy én saját magam is ember vagyok. Átkozok vagyok, a saját magam erejébe bízok. Emberré és Isten emberré, vagy ember Istenné teszem magamat, és a saját erőmbe bízok. Én úgy gondolom, hogy pont a korunkban ez egy nagyon általános helyzet, amikor mindenki nagyon erős. Mindenki nagyon erős. Én tudok, senkivel nem kommunikálok, én nem beszélek meg, én vagyok én. Az én vagyok énnek az egoizmusa az önmagába, ezt az átkot magába hordozza, mert magamba bízok. Magamba bízok, és Sátának ez egy jó játékszere az ember, és ezt meg is mutatja neki, hogy valósítsd meg magadat, csak nem határolja be, mi az, ami az én határaim, nem határolja be a lehetőségeket, hogy mennyi erőd van, és mennyi az emberi, és mennyi, ami Istentől származik, Isten adhatja meg. Mai korunkban azért itt az átoknak a nagyon-nagyon magas fokán vagyok, hiszen mindenki magába bízik. Egyrészt nem bízhatok meg a másikban ma már, mert kiderül, hogy az, aki a környezetemben van, de hogy erősek a szája nagy, mert különben is teri van mindenféle ígérette és mindenféle negatív történéssel, csalódással, bukással, csőddel, az egész rendszerek, érák és országok, társadalom, politikai területen mind-mind ingatag, és ilyenkor dupla a veszély, mert egyrészt nem bízhatok benne, akkor magamba bízok, ha magamba bízok, abban például megint átkozott vagyok. gyakorlatilag az átoknak az egyik foka az, hogy még magunkban sem bízunk, de másokban meg egyáltalán nem, és marad az emberi, a hit nélküli megoldás az, hogy én csak magamba bízok, abban az emberbe, vagy a gyengebbik történet, amikor az ember lát valami erősebb, macsó férfit, macsó embert, aki nagyobb, magasabb, vagy hangosabban tud kiabálni, vagy pénz van mögötte, vagy bármi, és ebben a pillanatban a bizalmamat belevetem. Bizalmamat. És már se oda jutok el, hogy ez a Biblia vers nem arról van szó, hogy a reménységét helyezi be, vagy hitét helyezi bele emberbe, hanem bizalmát. És itt vannak azért fogalmi kérdések. Mert én reménykedek valakiben, vagy valamiben, de mondjuk maradjunk a bibliai versenyen, hogy emberben reménykedek, abban a pillanatban ez nem szabad az akarattól. Reménykedem, akarom, hogy ő csinálja meg nekem. Ez már uralkodó viszony. A reményben mindig van saját akarat. Mindig a bízásnál viszont nincs akarat sem már. Nincs. A reménységnél lehet rosszul reménykedni, mert reménykedtem a házasságomban, reménykedtem ebben, reménykedtem abban, és hogyha Isten szerinti, akkor természetesen a reményem megvalósul, a hitben és valóság lesz. Azonban itt egy másik szó van, ami az átkozásnál és az átkozott fogalmánál a bizalom. És ismerjük, hogy rá bízom magam. Lemondok a döntési lehetőségről, lemondok arról, hogy én is tegyek valamit, lemondok mindenről, egy pontra fókuszálok, ő lett az Istenem. Akiben bízom, az az Istenem. Akiben reménykedek, az az én Istenem, akit én akarok uralni, én akarok igazítani, én akarok tanácsolni, vezetni, és így tovább. Itt a bizodalom arról van szó, hogy tétlenségben megyek bele. Oda megyek, hogy lesz, ahogy lesz. Csinálja, ahogy akarja, rábízom. Majd kérdése itt merül föl, hiszen a mai korban szinte minden embernél ott van, hogy majd csak lesz valahogy. Bízzuk rá, nem kell itten semmi se csinálni, hát nem kell belenézni, hogy mi a jövő. Majd lesz valahogy, majd bízzuk az okosakra, bízzuk azokra, akik ott vannak, meg itt vannak, bízzuk rájuk. Erről szól, erről a felkiáltásról szól a mai időszak is. Bízzunk. Bízzunk valakiben. Hagyd abban, ne csinálj semmit. És a sátán így öli meg az akaratunkat, és így öli meg a pozitív, de még a negatív akaratainkat, és hogy még jó, se jó, se rosszat nem akarunk, és ezzel a legrosszabbat mondja, ne csinálj semmit. A halott állapotát idézi elő a bízással, a reménykedésben még van plusz-minusz pozitív-negatív akaratom, de itt még az sincsen. Tehát most, amikor jövő héten nem itt leszünk Pesten, akkor is meg bennem is előfordul, hogy összejövünk vidéken, néhányan, fogalmas is, hogy hányan és hogyan és mi lesz, de most bízunk azokban, akikhez megyünk, vagy reménykedem, vagy hiszem. Nem mindegy. Nem mindegy. Kiben bízok? Istenben. Miben reménykedek, és kiben hiszek? Már ilyen kis helyzetben is, mint amit most mondok, ebben is ott a kérdés. Rájuk bízom, csinálják, amit akarnak. Majd én odajövök, aztán valami lesz. Nem, nem, nem. Remélem, hogy Isten akarja ezt az alkalmat, és hiszem, hogy ő akarja, akkor tenni is fog valamit. Kész. Nem bízom rájuk. Nem bízom azokra, akik úgymond szervezik. Nem bízom, tevékeny vagyok. Mérlegelek. Hogyha tényleg összejön egy ilyen alkalom, és XYZ mennyiségű létszámú ember jön össze, akkor én remélem és hiszem, hogy Isten akar valamit. Nem bennük bízom, hogy csinálnak valamit. Már most benne vagyok ebben, imádkozó szinten, hogy Istenem, remélem, hogy nem emberi, remélem, hogy nem emberekbe hiszek, és én te rád bízom ezt a következő alkalmat, amit vidéken mához egy héten fog megjelenni. És ugyanígy itt a pesti alkalmat is Istenre bízom. Nem a, akit helyettem fog szolgálni, és nem a véletlenekre bízom, és nem a bizonytalanra, és nem az üres semmire bízom. De remélem azt, hogy lesz szombaton üzenet Pesten, remélem és hiszem azt, hogy ez az üzenet szólni fog, és remélem és hiszem azt, hogy Isten egyszerre két helyen, ha valamit elindít, az önmagába is már áldás. És nem bizakodom, ez nem egy bizonytalanság. Hiszen a bizonytalanság és a bizalom mennyire egy törőfogad. A bizonytalanság, amikor nem tudom, mi lesz, a rábízás, meg nem akarom tudni, mi lesz. És itt van az átok kérdés a mi életünkben. Lesz, ami lesz. Ezt úgy hívják, hogy bizalom. Lesz majd. Ősz, meg tavasz. Oké, csak meg föl kellett volna szántani a kertet, meg el kellett volna ültetni, és gondoskodnod kellett volna sok mindenről. Bízom, hogy a gyerekem ez meg az. Ne bízzál, reménykedjél. Remélem, hogy azt, amit Isten, amire teremtette, az be fogja tölteni, és így hiszem azt, hogy Isten gyermekeként hasznos lesz Istenünk a munkájába, és áldás lesz másoknak. Nem átok. Mert itt van a bizalom kérdése. Kiben bízok én? Kiben? Magamban? Hát, hogyha már bízol magadba, mert az annyit jelent, hogy bizonytalan is vagy. Annyit jelent, hogy majd csak csinálok valamit, abban a pillanatban átkozott. Ez a tevékenység ma keresztény vagy nem keresztény szinten, és ott van, majd csak lesz valahogy. Elmegyek a gyülibe, majd csak szól az ige, elmegyek valahova, majd csak lesz valami. Ez átok. Nem lesz majd csak. Hanem én úgy megyek, hogy hiszem és remélem, hogy Isten szólni akar, akkor itt Isten fog szólni hozzád. Ha elmegyek, hogy majd csak lesz valami, akkor nem lesz semmi, és a maga a semmi az a halál, és a halál nem más, mint a tetteknek a meg nem valósulása, és méghozzá Istennek a vezetésének, Istennek az áldásainak a megszűnése lényegében. Nem tétlenkedhetek, nem bízhatok, remélhetek és hihetek. Bizalom, ez egyetlen egy ponton pozitív, és egyetlen egy dologban lehet. Valóság az életemben és áldás, amikor Krisztus kezébe teszem az életemet. Ő benne bízhatok. Sőt, kell bíznom, mert el kell mondanom, hogy nélküle semmi nem történik, és el kell mondanom hittel és reménnyel, hogy csak ő tehet valamit. A bizalmat egy helyre tehetem le, és az ő kezébe. Nem úgy, hogy majd idomítsad őket. Lesz, ami lesz. A világ urának a kezébe tehetem le a bizamat, oda bízhatom a dolgaimat. Nem lehetek bizonytalan, hiszen a világ uránál az már kicsit a hitetlenségnek a non plus ultrája, hogyha én nem bízok ő benne, akkor nem vagyok hívő magyarul, akkor nem vagyok az övé, akkor nem ismerem Krisztust. Magyarul kinek a kezébe bíztam én? Emberében nem, csak az övében. Emberekben sem remélhetek és nem hihetek, de ő benne hihetek és remélhetek, hogy emberek által és emberek irányába, kapcsolataikban és a szolgálatokban valóban lesz gyümölcs. Hiszen amikor ebben az állapotban az ember ott van, hogy hát majd csak lesz valahogy, akkor nagyon is igaz a 8. vers, illetve a 6. vers, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban és sovány és lakatlan földön. Nem bízom. Lesz, ahogy lesz. Nem látom azt, amit elültettem a magot, hogy ez ki fog kelni. Nem látom Istennek azt a bizonságát, hogy ez a mag ki fog kelni. Sivatagban élek, a majd csak lesz annyit jelent, hogy semmit nem látok. Az a bizonyos állapotunk, amikor rábízzuk emberi dolgokra, mulandó dolgokra és emberekre az életünknek bármilyen szakaszát, az gyakorlatilag arról szól, hogy nem látjuk a következményét. Ott még szárazságban. Na rábízom, majd csak lesz valami. Látod? Rábízod a testvéredre, a gyerekedre, akár, majd csak csinál valamit. Nem látod, így ahogy van a 6. versben, nem látjuk, hogy egyáltalán mi lesz belőle. És ilyenkor lehet ez is, meg az is. Lehet rossz, és lehet jó is. Rábíztuk. Rábíztuk a gyerekünkre, rábíztuk akár kire, a dolgainkat, a problémáinkat rábízok, és nem fog megtörténni annak a változása, mert nem látjuk egyáltalán azt, hogy mit kellene tenni, és semmit nem látunk. Üres a szemünk, és üresen a sötétségben járkálunk. Szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Bizony, aki bízik a másik emberbe, vagy önmagában, mint emberbe, annak száraz az élete. Nem kívülről kapja azt az éltetőt, mint az áldott ember a folyó mellé ültetett fa, aki tudja, Isten igéjét kapja, közel van hozzá. Közel van hozzá, az ige folyamához közel van. Nem a vízbe ültetik a fát, a víz mellé ültetik, azért ez sem mindegy, ám azért. Ez az áldottnak a folytatása igazából számunkra pozitív figyelmeztetés, lehetőség, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja a gyökerét, és nem fér, ha hőség következik. És a levelez zöld marad, és a száraz eszendőben nem rettek sem, a gyümölcsöstől meg nem szűnik. Egy folyamatból kerül bele az ember, tudja, most szárasság van, de tudom azt, hogy az Isten igéje mindig szólni fog, akkor, amikor kell. Soha, de soha nem hagy kiszáradni bennünket. Lehet, hogy most jelen például szárasság van. Lehet, hogy szárasság van, sőt tapasztalható, hogy teljesen már lassan sivatagi állapot van. Isten igéje helyett annyi mindenfélét beszélnek, hogy itt már lajtos kocsival hordják a karizmatikusságot, és tűzoltó fecskendővel szórják a proféciákat, de nagy szárasság van. Nem szól Istennek az igéje. De mégis ott van, tudom, hogy szólni fog, mert Isten megígérte. És nem bízok benne, hogy megígérte, hanem remélem és hiszem, hogy meg is fog szólalni. Miképpen most is remélem és hiszem, hogy ez a pár szó, amit elmondunk, ebben is lesz olyan, ami eljut valakihez. Nem bízom. Istenre bízom, hogy amit ő adott, ő adja tovább. Legyen az ember tényleg csak egy trombita, vagy egy szócső, vagy egy bármi, ami közvetíti Istennek a szavát. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Nem véletlen, hogy hoztam a kettőt, bízik és bizodalom. Bízok Krisztusban, és így lesz krisztusi valami. Bízás és bizodalom. Ez amikor övé, és olyan lesz, mint ő. Bízok benne, hogy olyan legyen, mint ő. Ez az áldás végül is. Ez az áldás, amikor tudom azt, hogy Istenre bízom, Krisztusra, az Uramra bízom azt a problémát, azt a helyzetet, azt a dolgot, ami előttem van megoldandó következő lépésként, akkor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod. Ilyen egyszerű. Ez a mi atyánknak a kezdetén ott van, legyen meg a te akaratod. Ott van ez a bizodalom. Ráteszem, odaadom. És ha odaadom, akkor átveszi azt, aki ő, amit én odaadtam, abban a szellembe kapom vissza. Így van, amikor rábízom, és bizodalmam lesz. Így van, amikor Krisztus rábízom, és krisztusi lesz valami az életemben. És ez önmagában az áldás a mi életünkben. Ez önmagában ez az áldás a mi életünkben, de azért itt a Jeremiásnak a folytatásában ott van a családod. A szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné. És erre ebben a párbeszédben, ami ebben a proféciában van, ebben benne van Jeremiás szava, és Istenek is a szava benne van. Ez egy olyan érdekes beszélgetés, érdemes odafigyelni, mit mond Jeremiás, és mit mond Isten. Egy párbeszédnek a kihallgatói vagyunk, ott vagyunk, és egy proféta és Isten beszélgetéséért beszélünk. Én az Úr vagyok az, aki a szívet hürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint, és cselekedetek gyümölcse szerint. Igen, hát ismerni kell, hogy a szív az a szellemünk, a veséink a gondolataink. Tudnunk kell azt, hogy nem, mi azért nem vagyunk annyira egyedi lények, hogy Isten ne tudná a mi gondolatainkat, ne tudja, hiszen itt önmaga mondja azt, hogy vizsgálom, fürkészem. Nem beleszólok, nem irányítom. Nem gépnek teremtette Isten az embert, hanem nézi, hogy mi lesz ebből. Nézi. Különösen érdekes lenne azt mondani, hogy Isten tudja is, hogy mi lesz ebből, de ezt ne folytassuk, hanem nézi, hogy te hogyan lépsz. Fürkészi. Fürkészi a szellemeket, hogy mennyire ő vele azonos, hol nem azonos, hol döntéseinkben Isten ellenesek is tudunk lenni, hiszen a Szent Szellem ellen már eléggé bonyolult és nagy bűn. És Isten megfizet valóban a gyümölcsök szerint. Nem a gondolataid, ahogy beszélgettünk, és nem a szellemiség az, amit Isten megbünteti. Az a szellemiség, ami uralja mi szellemiségünket, az Isten már rég megítélte, de az ideje még nem jött el. Ez pedig a sátánnak a szellemisége. A hatását figyeli a mi szívünknek, és tudja, hogy most a kísértésen nem tudtál ellenállni, hiszen a mulandó test és a mulandó lélek, érzelmek és a gondolatok változásai bizony sátán nagyon tudja motiválni, és nagyon meg tudja kavarni, látja ő. Látja ő, de mégse ítéli el a mi vacillálásunkat, a mi kétkedéseinket, a mi gondolkodásunkat, mindaddig, amíg nem lesz valóság. Erről is beszéltünk most, hogy nem lesz valóság, hiszen amíg a gondolat, bármennyire bűnös, az még nem bűn. Benne van a döntés lehetősége, de amikor eldöntötted, akkor abban a pillanatban büntethető vagy. És ebben a büntetésben nem a gondolatodat bünteti meg, hanem önmagad bünteted meg azzal, hogy megjön a következménye. Megvan a gyümölcse. Minden gondolatnak, kimondott szónak ott van a gyümölcse a mi életünkön, és nekünk kell megenni a saját életünkbe termett gyümölcsöket. Nem Isten adja a szánkba, hogy kóstold meg, milyen savanya, hanem mi saját magunkat etetjük meg magunkat. És amikor folytatja tovább, hogy milyen az az ember, amelyik így önmagát becsapja, ez a nagyon stílszerű és nagyon időszerű példa jön be, olyan, mint a fogoly madár. Igazából itt kakukk tojásról beszélhetnénk, ez a fogoly madár annak a jelképe, mint a magyar viszonyok között a kakukk tojás, hogy a kakukk tojás berakja a fészekbe, kikel, és végül a kikeltőt löki ki belőle. Ugyanez az ellentét. Valóban ez nálunk is azért igenis aktuális. Olyan, ami fiakat gyűjt, meg nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán, az ő napjának fején elhagyja azt, és halálakor pedig bolondá lesz. Ebben a rohanó piaci világban, ebben a fogyasztói társadalomban ez abszolút. Abszolút igaz, hiszen ne beszéljünk arról, de tudnunk kell. Azért, amikor az ember gyűjtöget és hajtja, akkor mi a következménye? Az én korosztályom még valamikor a GMK-s és a pluszmunkák és a fusizások idején voltunk, és bizony mennyi mindent elköltöttünk, és mennyit behasoltunk, és ott volt a következménye. Semmit, de semmit nem érezhetünk belőle. Először is elment az egészség, hanem az élet, és elment minden, elment a család, és mire az ember megöregszik, egyre. Pontosan ennek a nagy rohanásnak, amit a 80-as években megéltünk, kellett ilyen vityilló, meg olyan trabant, meg ilyen akármi, meg akármi, és ennek a folytatása lett, hogy halálakor pedig bolondá lesz. Bolond annyit jelent, hogy nem tudok mit csinálni. Azzal se tudok csinálni, amit ma akár vidéken látok, hogy megépítették a nagy házakat, csak nem lakik benne. Abba se azt a példát is hozhatom, ugyanezeket a házakat megépítették a gyerekeiknek, csak most már egy szobát tudják lakni, mert éppen nem tudják fizetni a rezsit, a fűtést és egyebeket, mert kellett. Azt, ami nem az enyém, az besöpörtem. Nem tudtam a határaimat, nem tudtuk, és ennek a pluszmunkákat, ami ez a gyűjtögető pluszmunkáknak a következménye volt, az a millió beteg ember, aki itt sérvet kapott, ott kikészült, pszichésen kikészült, és ma meg aztán igazából kikészült, mert fogalmas is, hogy minek élt, és hova lett a családja, és hova lett az élete. Bolondá lesz szó szerint. Szó szerint bele lehet ebbe bolondulni, és ez a gyakorlatból lehet mondani, hogy bizony ez, amikor saját magába bízik az ember, akkor neki kell vagyonokat gyűjteni, amikor saját magába bízik, akkor a gyerekének épít a feje fölé egy tetőtérbeépítést, magában bízik, és ott marad egyedül a maga hitében, maga bizodalmában, maga gyümölcsét teheti meg, amik igen keserűek tudnak lenni. Bizony ezt el kellene mondani akár a mai generációnak is. Igen, hajtasz, de mi lesz a következménye? Igen. Igen, hajtasz, bekerült az örvénybe, visz, gyerünk, 16 óra naponta, vagy 12, de hol van a feleség, hol van a család, hol van az ölelés, hol van a legalapvetőbb, ami az embernek nagyon nagyon kell az élethez, hol van. Olvasni kellene, és tudni kell ezt a Jeremiási verset is, hogy igen, kakukk tojás, mert nem kell, ki kell az életünkbe az akármi, ami uralni fog, nem csak bálványként, hanem kényszerként is. Kilöki a nyugalmunkból az az autó márkája az életünket, és nekünk már megint valami kell, pedig nem kellene igazából. És hány de hány ilyen dolgot lehetne mondani, hogy kellett, beraktam a fészkembe, és most már a fészkembe én nem férek el, mert már az akaratom és az akaratomnak a gyümölcsei bizony engem tesznek tönkre, és engem tesznek ki olyan területekre, ahol már életterem sincsen. És ennek a fogolymadárnak a története ott van. Hány de hány dolgot megszületik, mert nagyon kell. Bemelegítünk egy tojást, bemelegetünk kakukk tojásokat, és utána megöl bennünket a kakukk tojás. A saját békénkbe, saját szívünkbe, saját elménkbe, lelkünkbe, saját otthonunkba nem érezzük jól magunkat, mert kellett. És most is ez egy modern bibliai vers, olyan, mint a fogolymadár, olyan, mint a kakuk tojása a másiknak a fészkébe. Kakuk igazából berakta a fészkébe, de amikor mi tesszük be a saját fészkünkbe, akkor azért egy figyelmeztető bibliai vers. Ne kelljen ki az életedbe olyan, ami nem a tiéd. Ne kelljen. Nem, ne kelljen ki, mert a végén bolond lesz az egész, ott fogsz állni az életed végén, hogy ugyan, miért volt ez? És amikor a 14. verset olvasom, a megszégyenítést azért igazából nem akarom most elővenni, a 13. verset, a 14. versben gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekvésem. Szinte kakuk tojás ez a bibliai vers itten, hogy mit keres ez itten. Hiszen itt beszél az áldásról, beszél az átokról, beszél a kiben bízom, és kiben bízik az ember negatív-pozitív értelembe, és egyszerűen snitt, és jön egy bibliai vers, mintha nem is férne oda. Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg engem. Hát, Jeremiástól tanulhatnánk. Amikor ezt mindezt el tudjuk mondani, tudjuk mi is. De bizony, amikor itt vannak, hogy bíztam emberekbe, bíztam magamba, bíztam gyülekezetbe, bíztam pásztorba, meg bíztam nem tudom milyen szentíratba, amit éppen az internetről olvastam el, mert az egy jó profécia, jó tanítás, akkor ha nem jön össze, és nem Istentől való, akkor bizony betegség is lesz. És sebek lesznek. Mert ha bízok valakibe, ami nem Isten szerinti, és nem Isten akaratában a reménység és a hitnek az eszköze, akkor bizony jön a csőd. Jön a csőd. És az ember, amikor saját magán észreveszi ezt a betegséget, akkor jobb, hogyha még a halál előtt azt mondja, hogy gyógyíts meg. Gyógyíts meg. Te dobd ki az életemből azokat a kakuktojásokat, amit én raktam oda be saját magamnak. Te legyél az, aki kiveszi belőlem az ember imádatot. Hiszen embereket is imádunk. Azonnal emeljük fel a podesztra, hogy hú, ez aztán egy igazi nagy akármi. Reklámozzuk és osztogatjuk meg a Facebookon például. És szabadíts meg tőle. Szabadíts meg tőle, hogy téged lássalak. Hogy a folyóvizetből tudjak tényleg arra, az én gyökereim arra menjenek, és ne ilyen lajtos kocsikban éljek, és ilyen kiporciózott vizekkel, amit mindenféle tanítások és mindenféle reklámok közepette érkeznek, hogy most ez a jó, ezek a legfeljebb üdítő italak, de én víznek nem mondhatóak. Legfeljebb egy kóla, hogy ad egy kis frissességet, de inni nem elég, nem arra való. Vagy egy kávé, vagy bármi. Ezektől tényleg szabadítsa meg Isten az embert, gyógyíts meg a sérülésektől, a csődöktől, gyógyíts meg, hogy ne kelljen már másba bízni. Gyógyíts meg azt az egómat, amelyik a saját egómat le tudja győzni, hogy tiszta ésszel, tiszta lélekkel azt tudom mondani, tudom én, hogy magamban nem bízhatok. Az én erőmön, az én határaimon túl van, ami a következő lépés. Tudjam azt kimondani, mint Dávid, hogy a következő lépcsőnél a szüvét neked gyújts meg, hogy lássam a holnapi napot. Ne én találgassak, hogy majd bizakodok itt a rendszerváltás utáni rendszerváltásnak a rendszerváltásában, meg a forintnak, meg a dollárnak a viszonyában, meg egyebekbe. Kiben bízok? Ez egy alapkérdés. És én úgy gondolom, hogy ebben sokszor fertőzöttek vagyunk, mert kínálat az bőven van. Mindig vannak nálunk erősebbek, nálunk jobban színészkedők, nálunk jobban reklámozott emberek mások által is, hiszen egymásnak ajánlgatjuk azokat, hogy bízzál benne. Isten helyett más isteneket mi szoktunk ajánlani. Menj ebbe a gyülekezetbe, olvasd el ezt, hallgass meg azt, most az Isten igéjét akarod hallgatni, vagy bízni akarsz valakiben. Nem mindegy. Nem mindegy, mert az átok és áldás kérdése így nem mindegy. Valóban, amikor az ember akár egy ige szolgálatot is hallgat, most kiben bízol? Hogy XYZ üzen neked valamit, vagy mint a folyóvíz mellett kapsz a gyökereidre nedvességét, igét és vizet, ami majd a lombaidon fog látszani, és a gyümölcseiden. Miben reménykedsz? Miben bízol? Mert itt megint eltévesztettem már én is a szót, hogy miben bízol, és miben reménykedsz, nem ugyanaz. miben bízol, kire tetted rá, miért hallgatsz úgy egy igehirdetést, hogy majd megmondja nekem. Ezt bizalomnak hívják. És nem reménykedek, hogy hiszem, hogy Isten általa szól. Most reménykedek, vagy bízok valakiben. Reménykedek egy istentiszteletben és egy ige szolgálatban, vagy bízom benne. Reménykedek, vagy bízom, nem mindegy. Mert itt szoktuk elrontani. Mi a reménykedést összetévesztettük a bízással. És ebben az időben, amikor már nem férfiak vannak, hanem egyedek vannak, abban a pillanatban a bizalom egyre nagyobb a reménykedéshez képest. Egyre több van belőle. Hiszen a gyenge embernek nincsen se reménysége, se hite, de van egy vágya, hogy valaki alá rendelje magát, és erre mindig van vevő, mert mindig van egy erősebb ember, egy erősebb gyülekezet, egy erősebb kínálat, egy erősebb bármi, amit meg lehet etetni embereket, el lehet szédíteni. Most reménykedni akarsz és hinni, vagy bizakodni? Mert bizakodni csak egyetlen egy valakiben lehet. És ez a Szent Háromság Isten. Egyetlen valakiben. Emberben ne bízd, mert valóban átkozott vagy. Ennek ellenére Isten tényleg látja a mi szívünket, és tényleg látja a mi lelkünket, és érzületünk, gondolatunkat, és a szellemi állapotunkat. Ő gondoskodik arról, hogy önmagát megmutassa, hogy a reménységet és a hitet úgy adjuk tovább, hogy bizonságot adjunk. De nem az emberbe vetett bizalmunkat adjuk, hogy ebben a gyülekezetben megtértem, abban bemerítkeztem, ez a pásztor szolgált felém, az a nem tudom mit csinált, hanem a reménység és a hit továbbadása bizonságként ne szóljon emberről, az mindig Istenről szóljon. Tehát ne tolmácsoljunk és ne adjunk tovább átkot, mindig mossuk le magunkról azt a legkevesebb bizalmat is, hogy bennem bízik valaki. És tényleg ezt jól lenne megérteni, hogy hagyjatok békén. Bennem senki ne bízza. De ne bízzál a másikba, és a harmadikba. Egyedül ő benne bízzál, és Istennek a bizalma az nem más, mint a reménység és a hitnek az az eszköze, ami bizonság őróla, hogy mit cselekedett. Bizalom, bizonyság. Ez a két szó is együtt van. De ha ember bizonygat, az átkozott a következménye. A gyümölcse is. Ha nem ő róla szól, az már átkot hordoz. És tényleg mindig őróla beszéljünk. Nem az, hogy én milyen klassz voltam, milyen kóser voltam, erről ne beszéljünk. Erről ne beszéljünk, hanem ő, aki őróla tegyünk bizonyságot. Mert ha nem róla teszünk bizonyságot, hanem nagy szájjal és nagyon látványosan előadjuk magunkat, abban a pillanatban mi visszük átok alá az embereket, mert bennünk fognak bízni. Meg a nem tudom milyen utca hány szám alatt levő gyülekezetben, meg a nem tudom milyen újfajta akármiben, és kimarad a lényeg, hogy kiben hiszek, ki az én reménységem, és ezáltal kirek bízom rá az életemet. Mert rábízás és a bizalom két különböző fogalom, mégis az Istenbe vetett bizalomnak ott kell lenni a folytatásának, rábízom az életemet. Az én életemet emberre ne bízzuk, de a tiédet se. Senkire ne bízd az életedet. Egyrészt azért is, mert akire rábíztad, az is meg fog halni. És akkor viszi magával, vagy mi lesz? Ne bízz rá emberre magadat. Ne bízz rá magad mulandó és megszűnő dolgokra. Neked bizodalmad és bizonságodnak kell lenned az örök életben, és magában abban, aki remény, hit, magában Istenbe vetett, Krisztusba vetett reménység által, abban a hitben, amit Isten akarata és Isten igének megteljesülése, beteljesülése az életünkben. Átkozott az a férfi. Döntés előtt vagyunk mindig, aki emberben bízik. Abban a pillanatban te rábíztál valakire valamit. Megölted a tevékenységedet. Meg. Bízok, hogy akkor úgy csinálom, hogy ő akarja. Úgy nem csinálom, hogy ő nem akarja, és magamat egyszerűen lenulláztam, megszűntem létezni. Ne bízz benne. A legnagyobb átok, amikor az ember elveszíti önmagát, elveszít mindent, a bizalom következménye, hogy az ember saját magát veszíti el. Saját magát. Ha magamba bízok, akkor is. mert előbb-utóbb jön a csőd, és akkor jön a diri, akkor jön az idegösszeomlás, összeomlás, akkor jön a parázás, mégis egyebek. Hogy akartam, de nem jött össze. És holnap már nem mered elkezdeni, amit viszont kellene kezdeni, amire Isten ad reménységet és hitet, és bizonság lehetne, el sem mered kezdeni. Mert magadba bíztál, és a magad csődje a következő pozitívnak sorompót fog beállítani. Kiben bízom? Ez egy kérdés. Természetesen ezt elmondom akkor, hogy kiben bízom, ebben a pillanatban rengeteg üzletet összerombolok, most is rengeteg barátot szereztem valószínűleg, mert ugye minden egyes közösségnek az a lényege, hogy van egy fő birka, akiben lehet bízni. A főpásztor, alpásztor, meg mit tudom, micsoda, és Krisztus helyett és a kereszt helyett rávetik a tekintetüket az emberek bizalommal. Ennek mindig csalódás a vége. Ha egy ember azzal próbálkozik, egy bizzal én bennem, ott azonnal hagyd abba. Mert uralkodni akar. Azonnal. Azonnal, de hogyha alázatosan azt mondja, én nem bízok magamban. Istenre bízom mindazt. És remélem és hiszem, hogy be fog következni, amit ő akar. Hogy mi, majd ő meg fogja mondani. Majd ő meg fogja mondani, mit kell holnap tennem, mit kell holnap után tennem. És akár a jövő hétről is beszélve. Istenre van bízva, Isten emberekre. De hiszem és remélem, hogy ő fog szólni, és nem mi. Vagy mi szólunk őróla, hogy ő szólhasson általunk azoknak, akikkel találkozunk. És ennek így kellene lenni minden alkalommal, minden egyes lépésünkben így kellene lenni. És aki ebben így él, ebben a bizalomban, a oda rábízottságban, akkor van egy békessége. Mert amit rábíztam, ha nem történt meg az én vágyaim és az elképzelésem szerint, akkor is békén volt. Akkor is. És ha megtörtént, akkor csak hálás tudtam lenni, akkor jött ez, hogy dicsekedhessek, és dicsekedtem, hogy de jó, rábíztam. Rábíztam. Rábíztam, és nem magamra bíztam. És mennyi, de mennyi ilyen dolog van, például mai napon is, amikor ebben a bizonyos cserébe kell dolgoznom, amikor jönnek látogatni, én intézkedek, vagy Isten intézkedik, amiről beszéltem a személyes problémáról. Én akarom, vagy én nem akarom cserélni, nem cserélni. Isten mit akar? Én ezt naponta megtanulom. Isten, ha tőled van, akkor legyen meg. Ha nem, akkor most húz ki, hogy ne fárasszuk egymást. Ne történjen meg. És ez az életnek bármely pontján előfordulhat, kell, hogy előforduljon. Uram, nem tudom, mi van, rád bízom. De nem X-re, meg Y-ra. Mert abban a pillanatban téged megesznek, téged kifosztanak, és minden szabad átoknak kinyitod az ajtót. Minden mozgó árus téged fog megtalálni, és az átkozott leszel. Rábízta, de ez a kérdés, és ez az élet minden területén ott van. Rábízni, és nem emberre. Sokszor csodálkozom, hogy az embernek akár még a társkeresését, dolgait is rábízzák a médiára, meg a különböző hirdetési újságokra. Nekem idegen. Mert már idegen. Természetesen ember megpróbálja rábízni. De azért kérdezem meg Istentől, hogy Uram, tőled van ez? Ez a lehetőség, vagy sem? És hogy keresztül húzza, vagy megerősíti azt, de mindenképpen Isten elvárja, hogy egyedül benne bízza. Egyedül. Egyedül benne bízni, az maga az áldás. Másban bízni, bárki az. Bárki az. Amit embernek hívnak, ami mulandó, az mind-mind átok. Mert megszűnik, mert csőd, mert erőtlen, vagy erős és fölöttem uralkodik. Bízd rá, jobban teszed.